Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked ezért az új lehetőségért, hogy eléd állhatunk, és köszönjük neked, hogyha azt a vágyat adod a szívünkbe, hogy valóban figyeljünk rád a te igédre, és ez ne szóljon hiába. Köszönjük neked, hogy bármilyen ürügygyel, vagy bármi kapcsán is hoztál ma ide minket, számunkra készítetted el a szavadat, és most hozzánk akarsz lehajolni, és valóban azért szeretnénk mi is könyörögni, hadd tudjuk megnyitni előtted magunkat. És kérünk, hogy így áld meg ezt a mai óránkat a te kegyelmeddel az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét, testvérek, a Lukács evangéliuma első fejezetéből olvasom a 66. verset. Így szól, akik hallották, mind szívükre vették, és azt mondták, vajon mi lesz a gyermekből, mert nyilván az Úr keze volt vele. Volt egyszer egy... Még a régebbi időkben egy öreg latin tanár, aki mindig alázattal, amikor bement az osztályba a gyerekek elé, először is alázattal fejet hajtott előttük, pár perc csendet tartott, mielőtt tanítani kezdte őket. És aztán egyszer megkérdezték tőle, hogy miért csinálja. És egyszerűen csak azt válaszolta, mert soha nem lehet tudni, hogy mi lesz ezekből a srácokból. És milyen jó az, hogyha valaki előre tiszteletet ad. Milyen jó az, hogyha valaki előre meg tudja becsülni azt is, amiről még nem tudunk, és akiről még nem tudunk, hogy mi lesz belőle. Azt gondolom, hogy nagyon bölcs volt ez a professzor. És valami ilyesmi a történetünk, amivel ma szeretnénk foglalkozni. Hogy megértsük majd azt, hogy hogyan állnak hozzá a gyerekekhez előre, nekünk is hogyan kell állni, és hogyan álltak hozzánk, és hogyan áll hozzánk Isten, erről szeretnék a mai történetünk kapcsán beszélni. Ugye, amikor tanulmányozzuk folyamatában már a Lukács evangéliumát, láthattuk azt, hogy megígéri Isten egy meddő, egy idős asszonynak, hogy nem sokára a gyermeket fog szülni. Zakariás, az ő férje nem is akarta ezt elhinni, és kérdezgette Istentől, hogy mi lesz ennek a jele. És gyakorlatilag a hitetlensége miatt Isten elnémította ezt az embert arra az időre, míg be nem teljesedik, amit mond. Láttuk azt, hogy Máriának is ez az angyal megígéri azt, hogy gyermeke fog születni, mégpedig a Szentlélektől, és ő lesz majd a Messiás. Aztán Mária és Erzsébet már találkoztak egymással, hitüket kifejezték a Szentlélek által, hogy mindketten várandósak, teljesen különleges körülmények között, és hála dalt is énekelt Mária, vagy hálaimát mondott. És most itt kapcsolódunk be a történetünkbe, amikor az Erzsébetnek ígért gyermek megszületik. Szeretném egy kicsit részletesebben olvasni ezt a Bibliából, a Lukács evangéliuma első fejezetéből, az 57. verstől. Mikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiút szült, és meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr milyen nagy irgalmat tanúsított iránta, és együtt örültek vele. A 8. napon pedig eljöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták elnevezni. Az anyja viszont azt mondta, nem, hanem János legyen a neve. Erre azt mondták neki, de hiszen nincs is senki a te rokonságodban, akit így hívnak. És intettek apjának, hogy minek akarja nevezni. Ő pedig táblát kért, és ezt írta rá, János a neve. És mindjárt elcsodálkoztak. Ekkor azonnal megnyílt a szája, megoldódott a nyelve, és áldotta Istent. A szomszédokat pedig félelem töltötte el, és Júdának egész hegyvidékén elterjedt ennek a híre. Akik hallották, mind szívükre vették, és azt mondták, vajon mi lesz a gyermekből, mert nyilván az Úr keze volt vele. Furcsának tűnhet az, hogy ha figyeltünk, hogy már 8 napos a gyermek, akkor viszik el körülmetélni, ez Izraelben így volt szokás, és azon az alkalmon kapja az ő nevét. Tehát 8 napig, amíg ez a gyermek már a világon volt, nem nevezték őt sehogy. Úgy történt ugyanis abban az időben a névadás, ami ma is egy kicsit megmaradt szokás, hogy valakinek a nevét örökli tovább. Ezért csodálkoznak el, hogy Zakariás, miért nem Zakariásnak hívják, hiszen ezt így hívják az apját. Miért fogják Jánosnak hívni, amikor nincs is ilyen ember a családban? Talán egy kicsit kezd már ez a hagyomány kiveszni, de abban az időben ez mindenképpen így volt. És tudjuk azt, hogy a neveket nem úgy választották, ahogy manapság, hanem vagy a gyermek születési körülményeire utaló szót és nevet adtak neki, vagy arra, amivel kifejezték a szívük vágyát, a szülők a szívük vágyát, hogy mi legyen majd ebből a gyermekből, vagy pedig úgy, hogy már valamit láttak az ő jellemében, és elnevezték őt ez alapján. Gyakorlatilag látjuk, hogy meglepődik mindenki azon, hogy nem Zakariásnak fogják hívni, nem az apáról nevezik el, hanem valami olyan nevet kap, amilyen nincs a családban. De hogy választanak ma nevet az emberek? Nem tudom, talán sokat nyom alatba az, hogy mi a divatos. Amikor mi választottunk a gyerekeinknek nevet, akkor azért felütöttük a szótárat, hogy melyik név mit jelent, tehát nem akartunk valami olyat adni, ami olyan jelentéssel bír, hogy ha azt valamikor megtudja majd magáról, akkor teljesen összetörik, hogy őt így neveztük el. De mégis az alapján, hogy mi az, ami tetszik nekünk, mi az, ami jó hangzású, és hogyha ennek a jelentése is elfogadható, akkor elneveztük úgy a gyermekeinket. Illetve sokan gyakorolják továbbra ma is ezt, hogy a szülő nevéről, legalább az édesapa vagy a nagyszülő nevét vigye tovább. Most a keresztnevekről beszélek, és ez is egy nagyon szép dolog és nagyon szép szokás. De látjuk azt, hogy ma már olyan neveket is lehet anyakönyvezni, amelyek teljesen elképesztőek, és ilyen sorozatokról, meg brazil szappanoperákból is elkezdenek neveket adni mai magyar gyermekeknek a szülők. Ez számomra egészen érthetetlen, bizonyára valamit látnak azokban a karakterekben, jellemekben, ami szeretnének, hogy megjelenjen az ő gyermekükben is majd idővel, vagy egyszerűen csak ez tetszik neki. De talán nem is annyira ez a lényeg. Hallottam azt, hogy majdnem engem álmosnak neveztek el a szüleim, de megakadályozta ezt édesanyám, és azért nagyon hálás vagyok. Nem akarok senkit megbántani, akit így hívnak, de én nem annyira örülnék ennek a névnek. Szóval a lényeg nem is az, hogy neveznek el a szüleink, bár ezt a nevet hordozza az ember mindenhova, és viszi akár a személyigazolványába is élete végéig. Talán sokkal fontosabb az, hogy milyen becenevekkel illetnek minket. Mert a születésünk előtt már adnak egy olyan nevet, amit illik, ami szokásos, amit adott esetben majd egész életében hordozhat a gyermek, de valószínűleg nem így hívják őt kiskorában. Valószínűleg nem így becézgetnek minket otthon azon a néven, ami a hivatalos nevünk. Sőt, az még inkább elterjedt, hogy a gyerekek egymás között, mondjuk az iskolában, hogy becézik egymást, hogy hívják egymást. És az nagyon érdekes, hogy ezek a becenevek, ezek a megnevezések akár egész életében hatással lehet az emberekre. Ugye itt Madocsán én sok mindenkiről hallom, hogy aki itt nőtt fel, még most is azzal a becenévvel illetik, pedig már akár meglett ember, akár jót jelent az, akár nem jelent jót, ez így rajta van, mint egy bélyeg, és viszi tovább, és felnőtt korában sem tudja ezt magáról levetni. Lehet, hogyha nagyon akarná, valamelyest igen, de akkor is így hívják őt a háta mögött. És talán úgy lehetséges ez, hogy az ember kiszakad abból a gyerekkori környezetéből, amikor ránk tették, és ránk égették azt a nevet, és az új helyen már, ahol az ember más, vagy új életet kezd, ott nem ismerik a régi ént, és már nem fognak azzal a becenévvel illetni, ami lehetséges, hogy nem is tetszett nekünk az otthoni környezetben sem. De valamit megláttak rajtunk, vagy valamivel csúfoltak, vagy valamit akartak bennünk fejleszteni, előre mozdítani, és ezért elneveznek minket, és leginkább azt a becenevünket használják. És sokszor ezt az ember a felnőtt korában is hordozza. És azért nagyon fontos ez, hogy neveznek el, mert ez mindenképpen befolyásol bennünket. Valakik így látnak minket. Valakik azt szeretnénk, hogy mi azok legyünk, ahogyan hívnak, ahogyan elneveznek minket. És ezért is nagyon fontos itt, hogy Zakariás gyermekét Jánosnak fogják hívni. Mert hogy mi történik itt? Ugye a 13. versben már régebben találkoztunk ezzel, amikor azt mondta neki az angyal, ne félj Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni. Tehát Zakariás nem légből kapta ezt a nevet, nem felnyitotta a szótárat, mit fognak jelenteni a nevek, és választok neki valami olyat, ami tetszik. Hanem gyakorlatilag, ezt olvassuk ugye a 64. versben, felírta a táblára, Erzsébet is tudta, hogy János. Zakariás is felírta ugyanezt a nevet a táblára, engedelmeskedve Istennek, és így olvassuk, ekkor azonnal megnyílt a szája, mert onnantól kezdve néma volt Zakariás, valószínűleg süket is, ameddig a gyermek meg nem született, illetve eddig a pontig, mert itt nyílt meg azonnal szája, és megoldódott a nyelve, és elkezdte áldani Istent. Hadd álljak meg egy pillanatra ezen a ponton. Mert azt látjuk, hogy Zakariás, amikor betölti azt, amit Isten várt és kért tőle, egyszerű dolog, gyermekedet Jánosnak nevezd. És amikor ő ezt megteszi, felírja a táblára, mindenki előtt kihirdeti, akkor ennek van egy mellék ága, az, hogy meggyógyul a betegségéből. A némasága többé nem némaság. Hallani kezd újra ez az ember, sőt elkezdi áldani az Istent. És tudjátok, amikor egy ember megtér, és amikor te megtérsz, vagy amikor tudsz megbocsátani, amikor megcsinálod és megléped azt, amit az Isten igéje mond, akkor rengeteg más hatás is ér téged az életedben. Nem csupán egy olyan dolog, ami azzal konkrétan kapcsolatos. Elneveztem Jánosnak, na és innentől így hívják a gyerekemet. Nem csak ennyi, hanem meggyógyul az az ember. Megnyílik a szája, megnyílik a füle. És rengeteg más hatás van a mi életünkben is, hogyha meglépjük azt, amit az Isten mond és kér. Úgy képzelem én ezt el, mint amikor az ember az ujjával megérinti a vizet, és koncentrikus körök képződnek rajta. És nyilván a legerősebb hullámok ahhoz a ponthoz vannak közel, ahová megérintettük. De ez egészen messzire elterjed. Ahhoz a ponthoz képest, amennyit mi a vízből meg tudtunk érinteni. És valahogy ilyen az, hogy amikor az Isten újja megérint benned valamit, és oda teszi az ő újját, arra a pontra, ahol te megnyitottad előtte magad, és amelyik ponton te engedelmeskedsz, akkor annak messze menő hatása lehet az életedben. Akár az, hogy meggyógyulsz, akár az, hogy olyan dolgok rendbe kerülnek az életedbe, amire te attól nem is gondoltál, hogyha most ezt meg fogod tenni. És amikor így Isten azt kéri, hogy térj meg, vagy azt kéri, hogy bocsáss meg, vagy kér tőled valamit, és te megteszed azt az egy dolgot, akkor ez olyan, mintha Isten újra megérinthetne téged a lelkednek egy pontján, és abból kiindulva elképesztő más pozitív hatások is indulnak. Minél távolabbiak a dolgok ehhez a ponthoz képest, nyilván annál kevésbé van rá hatása, annál gyengébb a hullámzás, mint a vízen is, de egészen messzire elhat. Ezt látjuk itt Zakariásnál is, amikor megnyílik a nyelve, és megnyílik a füle, és elkezdi áldani az Istent. Rögtön felmerül a kérdés a sokaságban, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Egyrészt ismerik azt, hogy milyen körülmények között születik, hogy az édesanyja öreg, talán mai nagymama korú. Tudják azt, hogy nem volt nekik gyermekük, mert meddő Erzsébet. Nem azért nem volt, mert nem akartak, nem azért nem volt, mert bűnösök voltak. Meddő volt ez az asszony. És egy mai nagymama korú embernek megszületik a gyermeke, ezt biztos tudták. De a másik meglepetés a környezet, a falu számára és az egész régió számára, hogy még ráadásul Jánosnak nevezik el, ami mellesleg azt jelenti, hogy Isten kegyelmes. Vajon mi lesz ebből a gyerekből, hogy ilyen körülmények között születik, hogy ez lesz a neve? És tudjátok, a gyermekkor az egy borzasztóan meghatározó időszak mindannyiunknak az életében. Biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki itt van, vannak bennetek, és újra előjönnek képek, hangok, események, élmények a gyermekkorotokból. És ez lehet, hogy pozitív, és lehet, hogy rengeteg negatív dolog. Lehet, hogy elképesztő dolgokat éltél meg a gyermekkorodban. És lehet, hogy azoknak a terhét, a szennyét még máig is hordozod magadon, és szinte beléd égtek azok a képek, azok a hangok, események, élmények, és máig is nagyon befolyásol. Mostanában, hogy beszélgettem néhány emberrel, tényleg elképesztő dolgokat hordoznak magukba. És nyilvánvaló, hogy próbálják vinni, cipelni ezeket a terheket az emberek, mert nem tudják, mit kezdjenek vele, hiszen úgy vannak vele, hogy nem tudok visszamenni a múltba, nem tudom megváltoztatni. Talán vádolja magát, hogy de mostani fejemmel tehettem volna másképp, és akkor nem ez lesz az eredménye, de már nem tudom megtenni. Vagy talán azzal nyugtatják magukat sokan, hogy nem tudtam volna másképp tenni. Ha most ismétlődne, akkor sem. És egyszerűen ráig a lelkemre, és hordozom és cipelem egész életembe. Próbálom azt valahogy betokozni, hogy legalább ne legyen hatása arra, hogy ma ki vagyok, és ma mi van velem, és ma hogyan ismernek az emberek. És valami olyan dolgot akarok elrejteni, amiről gyakorlatilag nem is tehetek, de mégis ott ég folyamatosan a lelkembe. És ez nagyon befolyásol. És nagyon sok embernek ezek sokszor inkább negatív tapasztalatok. Nagyon nagy áldás az, amikor valaki olyan gyermekkort élhetett meg, olyan szülei lehettek, hogy teljesen pozitív módon tud visszaemlékezni a gyermekkori dolgaira. Hogy őt nem csúfolták, hogy őt emelték, hogy őt folyamatosan előre vitték, és azért lehet az, aki, mert olyan gyermekkort kapott, amilyet. És azért mondom ezt, testvérek, mert óriási felelősség nekünk is, akik adott esetben ma vagyunk szülők, ma vagyunk nagyszülők. És föl kellene talán tenni a kérdést magunkba, vajon mi lesz ebből a gyermekből, akik ránk vannak bízva. Mi lesz velük? Mert mindenkit meghatároz a múltja. A mi gyerekeinket és a mi unokáinkat is. És milyen áldás azt hallani ma idős emberektől sokszor, hogy a nagymama meg a nagyszülő segített egy csomó mindenben, amire visszaemlékeznek, és főleg az Isten útján. Mi lesz ebből a gyermekből? Ez nagy kérdés, amikor rátekintünk a mai gyerekekre, akár a sajátjainkra is, hogy mi lesz ebből a gyermekből? Mivel van megbélyegezve? Hogy van ő beskatujázva? Mit kommunikálsz feléjük? Mit mondasz nekik? Mert ezeket akár látszik rajtuk most, akár nem, ezek ráégnek a lelkükre. És lehet, hogy egész életükben, felnőtt korukban is azzal kell majd küzdeni, hogy ezt valahogy eltakarják. Valamivel beborítsák, ami nem tudja a hatását kifejteni az életükre. De ki tudja, de akkor is ott van. Ha senki más nem is látja, ha mindenki elől el is akarják rejteni, akkor is ott van. És nekik ezzel meg kell birkózni. És itt jön be Zakariás énekének, vagy ahogy az ige mondja, a proféciájának a jelentősége. Hogy miután elnevezi az ő gyermekét, mit mond ott mindenki előtt? Mit mond a gyermekről? Mit mond Isten előtt? Mit mond az emberek előtt? Fogalmam nincs, hogy meddig nevelhették Zakariás és Erzsébet. Idős emberek voltak. Nem tudom, meddig tudták Jánost, keresztelő Jánost nevelni. De az biztos, hogy itt a 8. napján a körülmetélésnél valami elképesztő dolog történik ennek a fiúnak, ennek a gyermeknek az életében, hogy az legyen belőle, aki lett később. Nézzük meg ezt az éneket is, és hadd olvassam a Bibliából. Először azt látjuk, hogy Zakariás Jézusról beszél. 67. verstől olvasom. Apja Zakariás pedig beteljesedett Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Felemelte nekünk az üdvösség szarvát szolgájának Dávidnak házában, ahogy kijelentette azt szent prófétái szája által örök időktől fogva. Hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküvésről, amelyel megesküdött Ábrahámnak, ami atyánknak, és megadja nekünk, hogy megszabadulva ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban, ő előtte életünk minden napján. Olyan érdekes, hogy Zakariás ebben az énekben először, tehát Jézusról beszél, és úgy beszél róla, mintha már ismerné őt. pedig Jézus még meg sem született. Még ott van 3 hónapig Máriának a méhében. És mégis úgy beszél róla, minthogyha már megtörténtek volna, hogy felemelte nekünk Isten az üdvösség szarvát, szolgáljának Dávidnak házába, megszabadított minket. De még nem történt semmi. Még csak várja Mária, még csak várja Zakariás, hogy megszülessen Jézus. És tudjátok, elképesztő, mit tanult ez az ember az ő némasága idején. Azt nem volt képes és hajlandó elhinni, amit egy angyal jelentett ki neki, hogy nem sokára gyermeket születik. És ezért némult meg. Most meg már a Messiásról beszél úgy, aki még meg sem született, mintha már mindent beteljesített volna, ahogy az igében ígérték régen a proféták. Ezt nevezzük úgy teológiai nyelven, hogy proleptikus beszéd, ami úgy beszél a jövőről, mintha már megtörtént volna. Azzal a bizonyossággal látja és hiszi a jövőt, mintha az már meg is történt volna. És ez az ember Zakariás, micsoda apa lehetett, tele van a szívében Jézussal, tele van a szívében Isten ígéreteivel, és hittel most már, meg megtanulta a némasága idején, hogy mit jelent ez. És annyira jó, hogy már nem azt fogja átadni az ő gyermekének, Keresztelő Jánosnak, hogy ha mond neked valamit az angyal fiam, kérdőjelezd meg. Kérdezd meg. Nem lehet soha semmiben sem biztos, hanem valószínűleg azt fogja neki mondani, amit az Isten kijelentett, fiam, az úgy van. Arra építhetsz, arra ráállhatsz. Azon mehetsz tovább. És aztán ugyanez az ember áttér, és a leendő, vagyis már nem leendő, mert 8 napos fiáról beszél, nézzétek meg, mint mond. Téged pedig kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hívnak majd, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd útjait, és az üdvösség ismeretére megtanítsd népét bűneik bocsánata által, ami Istenünk nagy irgalma szerint, mert meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben és a pusztában élt, mind a ma napig, amíg nyilvánosan föl nem lépett Izraelben. Elképesztő, hogy Zakariás látja és azt mondja, nem te vagy a Messiás, de óriási szereped van abban, hogy az embereknek beszélsz majd róla. És az emberek elfogadják. És csomó ember, aki úgy érzi magát, mintha sötétségben ülne, ki a gyermekkorából iszonyatos dolgokat hordoz, és próbálja azokat betokozni, és hordozza az életébe, te el fogod tudni őket vezetni a világosságra, hogy ebből megszabaduljanak, és olyan életet éljenek, hogy átadják a szívüket az Istennek. És azt élhetik meg, mint amikor a sötétségből felkel a nap, és egyszer csak világosság gyúl az életükben, és kezdhetnek igazán élni. Ezt látja az ő fiáról. Mennyire más egy gyermeknek így indulni az életbe. Amikor a szülő nem saját magát erőlteti rá a gyermekére, amikor nem a saját vágyainkat toljuk rá, hogyha én nem lehettem futballista, akkor majd lesz a gyerekem, és ő belőle viszont az lesz. Sok szülő újra éli a gyerekkori vágyait, a saját álmait a gyerekén keresztül, és próbálja őt abba az irányba tolni, ami lehet, hogy nincs is benne abba a gyerekbe. De nekem gyermekként az volt a vágyam, és nem tudtam kiteljesedni benne, és nem úgy alakult az életem, akkor majd a gyerek. Mennyivel más az, amikor, mint ahogy Zakariás odaadja az Úrnak, és azt mondja, szeretném kibontakoztatni, és kibontani azt ebből a gyerekből, amit az Úr csomagolt bele, amit Isten akart, és amire Isten tervezi őt. És ne értsük félre, ez nem azt jelenti, amit ma nagyon sokszor látunk, hogy a családokban a gyerek diktál, és azt csinálja, amit akar. Nem arról van szó, hanem egy nagyon határozott nevelésről, amelyben a gyermek mégis szabadon ki tud bontakozni. Óriási veszély rejlik ugyanis abban, hogyha úgy értjük ezt, hogy a gyermeket mindenbe támogatni kell, hogy mindent megengedünk, és mindent csinálhat, amire ő vágyik. Szeretnék egy történetet olvasni, hogy illusztráljam, milyen veszély rejlik ebben. Valaki azt mondta, hogy a férjem gyakran szedett össze tanítványaitól ponyvaregényeket. Egy nap megrémülve toppant be a hírrel, egy 14 éves növendéke fölakasztotta magát. Az okot senki sem tudta. Az iskolában mindenki meg volt vele elégedve, leányügyei nem voltak. Férjem nem nyugodott bele a dologba, és ezért elment a fiú szüleihez. Amit azután ott megtudott, a szörnyűséges volt. A szülők csendes, becsületes emberek voltak, nem volt a fiúk ellen semmi panaszuk. A gyermek halálában bűnrészesnek mondták ugyan magukat, de miért? A fiú ugyanis válogatás nélkül olvashatta a rémregényeket, és ebbe nem szóltak bele a szülei. Az egyik ilyen füzetben oly szemléletesen volt leírva az akasztás, hogy a gyerek ki akarta próbálni. A szerencsétlen esetnek nem lehetett más magyarázata. Reggel még együtt ment el a család a templomba. Később feltűnt a szülőknek, hogy órákig nem látták a fiút. Keresték egész nap, míg este felé megtalálták a padláson. Micsoda látvány volt. Férfi kiáltva rohant hozzá, az asszony majdnem eszét vesztette. Késő volt, a fiú már halott volt. Az egyik kifeszített ruhaszárító kötélre sálat dobott, hiszen játék volt az egész. Legalábbis így gondolta a regényekből. A hurok azonban akarata ellenére megfeszülhetett, és a fiú nem kapott levegőt. Milyen szomorúság szakadt emiatt a szülőkre. Azt látjuk tehát, hogy korlátlanul olvashatta ez a gyermek a regényeket. Ma azt látjuk, hogy sok gyermek egészen elképesztő módon használhatja az internetet, a Facebookot, a filmeket, azokat a játékokat, amelyek elképesztő agresszivitást keltenek bennünk. Tehát nem az az útja a kibontakoztatásnak, hogy azt csinálja gyermekként az ember, amit akar, mert az bizony szörnyűségekhez is vezet. És mennyi megtört élet van. Olyan ember, akik már kisiklottak a legelején gyermekkorukban. Talán azért, mert maguk a szülők is kisiklottak már. És hogyha mi magunk is ilyen szülők vagyunk, hogy már rég kisiklottunk, akkor vajon mi lesz a gyermekeinkkel? Ennek harca és ennek terhe egész életében ott lesz a gyermekeinken. És aztán nem értik, mint ahogy mai sok felnőtt sem érti. Miért történnek velem ezek a dolgok? És azt gondoljátok, hogy nektek vagy nekik csak ilyen sors jutott. Ezt kell elfogadni, ezt kell cipelni, ezt kell hordozni. Pedig régen nem ez a baj, hanem az, hogy valami kisiklott gyerekkorban. Hadd mondjam el nektek azt, testvérek, bátorításul, hogy Isten tervében valami egészen más van a te életedre nézve is. Valami olyasmi, mint Keresztelő Jánoséra volt. Valami olyasmi, ami egyedi, és csak a tiéd, és amiben téged akar Isten kibontakoztatni. Nem ez a sors jutott neked, egyszerűen ezt a sorsot hordozod. És ez a te döntésed. Nem tudjuk miért. Megint csak egy édesapa csendesen figyelte az ő gyermekét, aki azzal bajlódott, hogy egy nagyon nehéz virágcserepet odébb húzzon. És ez az apró emberke nagyokat nyögött, dühösen csapkodott és mérgelődött. De a nagy erőlködés ellenére sem sikerült neki ezt a hatalmas edényt megmozdítania. Majd leült, és sírni kezdett. Akkor megkérdezte tőle az apja, szegény gyermekem, hát tényleg mindent megpróbáltál? Minden erőddel megpróbáltad elmozdítani ezt a cserepet? És a kisfiú azt mondta, igen, nem tudok más tenni. És akkor azt mondta neki az apa, nagyot tévedsz, mert még meg sem próbáltál engem megkérdezni, és kérni, hogy segítsek neked. Nem így van ma sok felnőtt? És azt mondjuk, mint egy hatalmas virágcserép, amivel nem tudunk mit kezdeni, nem tudjuk elmozdítani régi terheinket, beletörődünk, és azt mondjuk, mindegy, ezt a sorsot kell hordoznom. De kérdezted már az Istent? Kérted már, hogy ő mozdítsa ezt el? Ez az újjászületés kegyelme. Ez az újjászületés lehetősége, hogy ma is van arra lehetőség. Hogy amit eddig cipeltél, amivel küzdesz, gyermekkorod óta talán, azt Isten elmozdítsa egy csapásra. Mert ezt mondja Zakariás is, áldott az Úr Izrael Isten, aki meglátogatta népét és váltságot szerzett neki, azaz neked is. 71. vers, hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Aztán 73. vers, hogy megadja nekünk, hogy megszabadulva ellenségeink kezéből félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. És azt mondja Zakariás, ez lesz az ő fiának a szolgálata is, hogy megtanítsa a népet az üdvösség ismeretére, bűneik bacsánatára, mert a mi nagyistenünk írgalma szerint meglátogatott minket a felkelő nap magasságából, hogy megjelenjen azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábukat a békesség útjára igazítsa. Ez neked szól ma, és nekem szól. Nem csak Jánosnak, nem csak azoknak az embereknek, akik ott voltak. Ez egy egész világra szóló következmény. Tudod, ez a mi kapcsolódásunk nekünk ehhez a történethez. Nem annyira érdekel minket, hogy ki az a keresztelő János, ki volt Zakariás, ki volt Erzsébet, hanem az, hogy azok a gyermekek, akik születtek, és akiről beszél a Messiás, a mi reménységünknek is a kezdete, a te reménységednek is a kezdete, hogy ő ma is munkálkodik, ő ma is meg tudja tenni ugyanezeket, amiket itt proleptikus beszédben Zakariás előre megmondott. És tudjátok, mi a csodálatos, nekünk nem kell várni tovább, mint Zakariásnak vagy Jánosnak kellett, hogy a Krisztus még meg sem született, nemhogy nem halt meg, még 33 év, és majd talán utána lesz valami, nem, már rég elvégeztetett. Ott van a kereszten kifizetve minden. És tudod, ennek az a nagy előnye és áldása, hogy itt és most, ha akarod, Isten összetépi azt a lapot az életedben, ami tele van firkálva, ocsmány, undorító dolgokkal, amik téged terhelnek, amik téged gátolnak, amiket el akarsz takarni még magad elől is. Azt a lapot az életedben, amit teleírtak, csupa hazugsággal, tévutakkal. És itt és most, ha akarod, tud neked egy tiszta, egy új lapot adni. Ha akarod, új nevet ad neked. A Jelenések 3.12-ben is ezt olvassuk, hogy Isten mindannyiunknak új nevet ad. És egy kis fehér kövecskére fölírja ott a mennyben, és azok vagyunk onnantól valójában. Emlékeztek talán Simonra? Simonra nem emlékeztek? Péterre igen? Péternek nevezte Simont Jézus. És ő lett az egyik oszlopos tanítványa. Vagy tudjátok, ki az a Saul? Lehet, hogy az ószövetségi királyra gondoltok, de tudjátok, hogy Pál apostolnak ez a régi neve? Mielőtt találkozott volna Krisztussal? Pálnak ismerjük őt. Tudjátok, hogy Jákob azt jelenti, hogy csaló? Nevezi így ma őt valaki? Vagy azt mondjuk Izrael? Ez a név már ismerősebben cseng? Melyik nevek csengenek számodra ismerősebben? Ezek közül csak. Ugye, hogy az új nevek? Ugye, hogy Isten hogy meg tudja változtatni és eltörölni a múltat, a régit, és adni egy teljesen újat? Úgy, hogy ez nem fog többé gátolni, úgy, hogy kibontakozhat az benned, amire Isten valóban teremtett. És tudod, hogy ez egyedül csak a te döntésed. El lehet felejteni, hogy milyen neveket ragasztottak rád régen, el lehet felejteni azt, hogy hogyan beszéltek hozzád, hogy mit csináltak veled, hogy milyen emlékek égtek beléd. Isten azt mondja, ha akarod, összetépem ezt a papírt itt és most. És újjászületést adok neked, és kezdhetsz egy teljesen újat, amire csak az lesz felírva, amit Isten akar. Én kívánom azt, hogy megéljük és megtapasztaljuk ezt minél többen, hogy Istennek milyen nagy a kegyelme, és nem kell tovább hordozni ezeket a terheket. Ez a mi döntésünk. Isten részéről már minden elvégeztetett. Ezért kérlek benneteket, jöjjetek most fennállva, imádkozzunk, és adjunk hálát ezért. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében dicsérünk téged azért, hogy bár te látod azt, hogy minden, szinte minden ember életét olyan elképesztő dolgok terhelik, olyan elképesztő dolgok nyomnak minket, amelyek szinte belénk égtek, amivel nem tudunk mit tenni, mint egy kisfiú nem tudja elmozdítani azt a virágcserepet, pedig annyiszor próbáltuk már. Aztán körülépítjük olyan dolgokkal, amelyek nem valóságosak, mert tudjuk, hogy azért mégis ott van mögötte az a seb, az a probléma, az a nehézség, amit folyamatosan hordozunk, ami ma is gátol minket. De köszönjük neked azt, hogy ma itt van előttünk a szabadulás útja. Köszönjük Zakariás énekét, és ezt az embert, ahogy megváltozott abban, amikor megnémítottad, és mikor engedelmes volt, teljesen, teljesen új hitet adtál neki. Köszönjük, hogy ma is bátoríthat ez a hite bennünket. És köszönjük, hogy te vagy az, aki ma is cselekszel, és ugyanígy cselekszel bennünk is, ahogyan tetted Zakariásban. Köszönöm, hogy eltépett, ha mi most azt kérjük tőled, azt a régi lapot az életünkbe. Lehet, hogy az már 60, 70, 80 év is, de akkor is tudsz velünk újat kezdeni, bármikor. És kérlek téged azért, hogyha van itt köztünk ma valaki, akinek ez a vágy van a szívében, hogy szabaduljon a terheitől, és ne kelljen azt tovább cipelni, és valóban megélje azt, minthogyha a sötétségből világosság ragyogna, az újjászületés által, Uram, ezt te el tudod érni, és te ezt tudod megcselekedni bennünk. Kérlek, hogy cselekedj az Úr Jézus nevében, és hadd éljük meg így a te igéd igazságát ma is, és mi is. A te dicsőségedre, és a mi áldásunkra legyen ez. Erre kérünk az Úr Jézus nevében.